Erdélyel folytatjuk, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Amikor Marosvásárhelyen járok, akkor mindig felkeresem kedvenc éttermemet, nem csak az én kedvencem egyébként, tehát rengeteg magyarral találkozhatunk itt. Nyaranta csobog a víz a kerti szökőkútban, miközben kihozzák a kedvencemet, a finom székelykáposztát. Mert persze ugye a székelykáposzta a névadójáról, Székely úrról kapta a nevét, de attól még remekül csinálják itt, és akkor is befalom, hogyha nem vagyok annyira éhes. Nyárról beszéltem, mert akkor különösen romantikus ez a hely, de ilyenkor március közepén is érdemes felkeresni, például a velőt, tehát úgy lehet itt falatozni, mint a híres Szindbád filmben, amit ugye Huszárik Zoltán 1971-ben készített, és hát sose felejtem el ezt a jelenetet, hát ilyen étkezéseket lehet itt látni, és akár élvezni is. Utána meg jöhet a séta a központi téren, ahol hát vegyesek már a feliratok. Régen Marosvásárhely lakosainak 70%-a magyar volt, most már kevesebb, mint a fele. A város három földrajzi tájegység találkozásánál fekszik, Mezőség, Marosvölgye és Nyárádmente. A belvárostól nem messze találjuk a város legmagasabb pontját, a Somos tetőt, itt van állatkert is kisvasúttal, de a legizgalmasabb látnivaló a két híres belvárosi szecessziós épület, az egyik a közigazgatási palota, a másik pedig a kultúrpalota. A művelődés házának tetejét kék, vörös és fehér cserepek fedik, ezeket a híres zsolnai gyár készítette. A harmadik emeleti szinten a külső homlokzatot pedig Körösföldi Kriss Aladár Hódlat Hungáriának című mozaikja díszíti, ez is az első világháború előtt készült. Középen pedig Hungária allegorikus nő alakja ül a trónon, fején a magyar korona és kezében kard is található. Az első emeleten található tükörterem melvédjein pedig magyar írók arcképeit ünnek fel, Kazinczy Ferenc, Tompa Mihály, Kemény Zsigmond. Rengeteg esküvő is van itt a kultúrpalotában, rendezvények is, jó magam is többször vezettem itt már műsort különféle rendezvényeken, és hát a turisták is meglátogatják előszeretettel, jegyet kell venni, hogyha éppenséggel nem valamilyen eseményre megyünk. Régebben ingyen lehetett megnézni, de hát természetes, hogy azért karban kell tartani, hogyha sok turista látogatja, és hát szerencsére sokan látogatják. A belváros keleti részén találjuk a Bolyai Farkas Liceumot és a Református Kollégiumot is. A híres matematikus fia Bolyai János is tanított itt. Teleki Sámuel pedig könyvtárat alapított, ahol több ősnyomtatványt, régi könyvet, kéziratot, könyvritkaságot őriznek. A Gecse utcában unitárius templom is van, de van Vásárhelyen zsinagóga is, de a legfontosabb nevezetesség talán a kis katedrális. Ez egy templom, amely a vatikáni Szent Péter Bazilika kicsinyített mása. A Székely Fifika örök emléke pedig a Zenélők út, amit Bodor Péter székely ezermester alkotott meg 1816-ban. A régi kőkút medencéjére egy kör alaprajzú fa felépítményt készített, és arra karcsú faoszlopokon nyugvó pavilont emelt. Ezt aztán kupolával fedte be ezt az egészet, és hát tényleg látványos dolog. Régebben naponta négyszer magyar nemzeti énekeket meg dalokat játszott a szerkezet, már úgy régebben, hogy az 1800-as évek végén. Aztán elromlott később a szerkezet, de állítólag nem a Trianon volt ennek az okozója, hanem még az ezermester, mégpedig azért, mert hogy elítélték, mert annyira ezermester volt, hogy bankjegyeket is szívesen készített otthon, aztán a pénzhamisítás miatt elfogták, és utána, amikor kiengedték, akkor bosszúból kivett pár csavart a gépezetből. Hát minden esetre a legenda így szól, de az biztos, hogy most nem halljuk zenélni, de látni azért lehet, hogy hol is volt ez a csoda. Rendkívül népszerűek egyébként az erdélyi túrák az utóbbi időben, és ezen a hétvégén például 5000 középiskolás is útnak indult, köszönhetően a különböző szervezet állami támogatással induló programoknak, és valóban az osztálykirándulásnak azt kell mondanom, hogy mondjuk egy székelyföldi, egy gyergyószentmiklósi, egy csíkszeredai látogatás, vagy akár csak egy felvidéki túra, ezért többet ad egy magyar gyermeknek, mint mondjuk egy korfui buli út, bár kétségtelen az is remek élmény, hiszen tudjuk jól, hogy Korfu a legmagyarabb görög sziget. Székelyudvarhelyre áttérve tényleg hihetetlenül gazdag mind az épített, mind a kulturális múltja, és tényleg kettős élményt élünk hát, amikor ide látogatunk. Egyrészt vannak már olyan szállodák, amelyek bármely nagyvárosban jó szállodának számítanak, több is, mert olyan sok azért nincsen, de tudjuk jó, hogy egy is elég. Most három jó, jobb szálloda is van, és hogyha azt mondjuk, hogy a relatíve kellemes, szép, jó szálloda, akkor meg még több is. És hát a standardeken kívül meg egy picit multidéző is, amikor megnézzük még a házak zsindejtetejét, vagy éppenséggel a Székelyvárat, a Székelyvárnak a maradványait. És hát van nagyon jó kis étterem is, ahol friss pisztrángot falatozhatunk, vagy éppenséggel a pacalt csorbát, amely csábításának nehéz ellenállni. Ha márciusban errefelé kirándulunk, egyébként Erdélybe kirándulunk, akkor Hargita fürgő tetején is találunk egy kis hotelt, kellemes, barátságos, nagy kerítés veszi körül, és megkérdeztem, hogy miért, és hát mondták, hogy a medvék ellen, aztán lejjebb a faluban mesélte egy kisgyerek, hogy őt már megmocskolta a maci medve, ami azt jelenti, hogy találkoztak a málnásnál, és hát a hatalmas barna állat arrébb taszigálta, ez pedig 8 napon túl gyógyuló dolog, elég, ha medve karmaira nézni. Régen nagyon sokat jártuk még, amikor egyetemista voltam Erdélybe, és gyakorlatilag az első időszakban, még amikor az őszi szezonban kimentünk, hát akkor a Ceausescu időszak idején egyszerűen vinni kellett konzerveket, meg szalámit, meg gyulai kolbászt, és hát hihetetlenül örültek annak, hogy egyáltalán ez van. Tehát ezt megélni egyszerre volt elborzasztó és fantasztikus élmény. Aztán utána több alkalommal is természetesen visszajöttünk, és hát igazából szerelmesen lettem én ennek a vidéknek. Van egy kedves egyetemi diáktársam, aki sátorozni jött Erdélybe, hát egyszerűen megmaradtam a vendégházaknál, de a sátor kalandja azért érdekesebb volt a barátomnak, az évfolyam társamnak, mert hát mesélte, hogy egyszer arra ébredtek, hogy iszonyúan fúj a szél, felnéztek, és a ponyva helyett a csillagokat látták, szép volt, de fáztak. Aztán oldalra pillantottak, és a maci ott ült a sátorponyván, biztos nem akart felfázni, ezért vette kölcsön, és megette a vacsora maradékát, majd békésen távozott. Ilyen medvés kalandok azért már késő tavasztól kezdve gyakorta előfordulnak. Legutóbb Erdélyben voltam, akkor gyakorlatilag 2 méterre tőlem kukázott az egyik maci, és felborogatta a kukát, megnézte, hogy van-e benne valami használható, majd továbbállt. Aztán, amikor visszafelé sétáltam ugyanúgy a vasútállomás mellett, akkor gyakorlatilag 3 méterre állt tőlem egy jóval nagyobb maci. Ő szintén a kukát meg a maradékokat vizsgatta, nem is hederített rám, és tovább ment, úgyhogy igazából felvettem videóra, hogy igazolhassak mindent, úgyhogy ez is érdekes dolog volt. Egy kedves barátom pedig, aki a helyi vadásztársaságnak az elnöke, ő meg azt vette fel, hogy iszonyúan berúgott egy maci. Nem viccelek, gyakorlatilag erjedt bogyót evett, mégpedig nagyon komoly mennyiségben, és tehát részegen feküdt, és az erdőben ott jobbra-balra integetett a mancsával, és hát látszott rajta, hogy izgalmas állapotban van. Hát ez is egy fura dolog, hogy részeg medvét látni az erdőben. De semmi nem történt, de neki józanodott, és elment útjára. Természetesen a helybeliek azért, amikor mondjuk kisgyerekkel sétálni indulnak, vagy akár csak a boltba akarnak menni, vagy fel akarnak szállni a vonatra, nyilván érzik azt, hogy hát a medvének az erdőben a helye, és nem feltétlenül a településen, úgyhogy szorgalmazzák azt, hogy ritkítsák a medve állományt. De hát az átlagos turista, amíg nem történik vele valami gond, és hát remélhetőleg nem történik, addig ennek az érdekes, meg az adrenalin növelő faktorát látja, érzi elsősorban. A levegő egyébként ilyenkor március közepén maróan tiszta mindenütt, és az örök zöldjei az erdőnek pedig végtelenséget sugalnak. Ez is fantasztikus látvány, így a fenyves erdők. Hozzáteszem, azért javulnak az utak, és a többség már, ha például Székelyudvarhelyre vagy Csíkszeredába utazik, akkor már nem úgy megy, mint régen, hogy gyakorlatilag Debrecen felé, aztán innen tovább Nagyvárad, és akkor Nagyváradból Kolozsvár, Kolozsvár megkerülésével egy kis autópályaszakasz Marosvásárhely előttig, aztán utána Marosvásárhely megkerülésével tovább lényegében Székelyföld szívébe, hanem most már a legtöbben Arad felé úgy mennek, hogy az autópályát tudják használni. Hát itt sincs végig persze autópálya, de sokáig el lehet menni, aztán Segesvár irányába kanyarodnak, és akkor így végül elérik vagy Székelyudvarhelyet, vagy más székelyföldi olyan települést, ahol tényleg még nincsen kiépített autóút. Persze a városok is szépülnek, bár mondom, az utak azért, ha nem is épül az autópálya gyorsan, de azért egy picit javulnak, tehát én még voltam úgy szintén tavasszal Erdélyben, hogy gyakorlatilag az Etelaki úton 20-szal tudtunk menni, akkor a kátyuk voltak, és most már azért azok jelentős részét betömték, de hát a városokon is látjuk, hogy csinosodnak, és vannak olyan szép városok is, tényleg Székelyudvarhelytől Gyergyőig mindegyik fejlődik, de hát Brassó is olyan csinos város, mint hogyha a Svájcban járnánk háttérben a havasokkal. Kolozsvárot pedig a Mátyás szobor és a házsongárdi temető kötelező látnivaló, hogy fel tudjuk idézni az irodalom órán tanultakat. A Mátyás szobor környékét is felújították, és hát a templomban pedig mindig találunk magyar zászlót. De hát Kolozsváron már vannak új plázák is, beköszöntött itt is a bevásárlóközpontok kora, tényleg egy lendületes, kulturális város lett Kolozsvárból. Bár hozzáteszem, azért az úszodában, amikor voltam, akkor azért behorpadt a linoleum a talpam alatt, de hát semmi sem tökéletes. Hölgyeim és uraim, hamarosan a reklámot és a híreket követően folytatjuk a világszámot itt az Inforádióban. Továbbra is Erdélyben kalandozzunk majd, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk.